Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és gondolhatnátok, egy férfi mit tud erről a témáról. A magam részéről nagyon sok olyan esettel találkozok a gyülekezeti életben, amikor embereknek a sors fordító döntéseiknél mondjuk rossz döntést hoznak, és ezért belekerülnek egyfajta krízis helyzetbe, problémákkal küzdenek, és egyéb helyzetekbe kerülnek. És mindig is érdekelt, hogy hogyan lehet segíteni, mit tehet maga a közösségünk, a gyülekezetünk azért, hogy ezek a helyzetek, problémák tompuljanak, vagy megoldást kapjanak és találjanak az emberek. Nyomok valamit, de nem akar menni. Talán nem jót nyomok. Melyiket kell nyomnom? Ez a jobbra. Köszönöm szépen. Amikor a gyülekezetünkben bizonyos témák fölmerülnek, és emlékszem, amikor mi itt Pécsen a fiatalokkal szombatról szombatra mindig az adott előadó vagy lelkész, aki volt itt, mindig megkértük, hogy bizonyos témákban tartson a fiataloknak egyfajta képzést, felvilágosítást, tájékoztatást. Akkor emlékszem egy külföldi előadóra, Rain Mulberg volt a neve az illetőnek, egy evangelizátor volt itt, és olyan sok témában beszélgettünk, és voltunk egy 15-20-an, és ő elmondta, például beszéltünk a házasság előtti szexualitásról, önkielégítésről, és sorolhatnánk azokat a témákat, amit nem nagyon beszélgetünk, vagy nem nagyon van szó erről a gyülekezetekben, pedig azt gondolom, hogy érinti az embereket. És ő elmondta annak a kis körnek, hogy bizonyos dolgok ebben az adott kis körben is már biztos, hogy jelen vannak a statisztikák alapján. Tehát most az abortusz kérdését nem akarom azt mondani, hogy ez a kör is érintett, és biztos, hogy valakinek volt már ilyen tapasztalása, vagy legyen az akár férfi, vagy legyen az akár nő, hiszen a kapcsolatában ilyen dolog történhetett, de mindenképpen el kell gondolkoznunk azon, hogy vannak olyan témák, amiről nem nagyon szeretünk beszélgetni, nem nagyon szeretünk diskurzust folytatni, megbeszélni. Nagyon sokszor szeretnénk azt, hogy ezeket úgy beletennénk egy dobozba, és kidobnánk az ablakon, mint hogyha nálunk, adventistáknál ilyen dolog nem is történhetne meg. És el kell gondolkozni azon, hogy amikor az emberek ilyen témakörben hallanak ezekről a helyzetekről, témákról, hogy mi történik, hogy megfogunk egy követ, és legszívesebben megköveznénk az olyanokat a gyülekezetben, akik ilyen helyzetbe hozták a közösséget, hozták a lelkészt, hozták a bizottságot, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkoznunk, és nem tudunk kimenni missziózni, és nem tudunk olyan dolgokkal foglalkozni, amivel igazán kellene. Tehát az a kérdés, hogy ilyenkor az ember követ ragad, mert hogyha valami van a kezünkben, akkor sokkal nehezebb tenni, cselekedni, mert valami van, és azzal valamit akarunk tenni. El akarjuk dobni, meg akarjuk kövezni, valamilyen ítéletet, kritikát akarunk mondani. A definíciója az abortusznak itt látjátok kivetítve, és elgondolkodtató ennek az állításnak a vége. Azaz, hogy a magzat pusztulásával járó művi terhesség megszakítás az édesanyja kérésére. Belegondoltatok ebbe, hogy ezt a nő kéri. A nő szeretne egy olyan döntést meghozni az életében, amikor lemond a magzatáról és lemond a gyermekéről. Mégis a nőkre jellemző ez a kijelentés, amit itt olvashattok, hogy két dologért mindenre képes egy nő, hogy legyen, vagy ne legyen gyermeke. Mégis a nőknél, legalábbis az én beszélgetéseim az, akik ilyeneken átestek, azt mutatta, hogy sokszor ők mondták ki a döntést, de igazából volt egy erőteljes nyomás a férjük részéről, volt egy erőteljes nyomás attól, hogy a partnere azt mondta, hogy ha megszüli a gyereket, akkor elhagyja. Tehát, hogy a kérdés az, hogy ki is hozza meg igazán ezt a döntést, bár a törvény azt mondja ki, hogy a nőnek kell nyilatkozni arról, hogy lemond-e a gyermekéről, vagy nem mond le a gyermekéről. A világ viszonylatában legalábbis, amit így mértek és statisztikák mutatják, körülbelül 210 millió terhesség történik egy évben, és ennek a nagyobbik része ugye a fejletlen országokban, és a kevesebb része a fejlett országokban történik, és ebből 46 millió abortusszal végződik. És ebből is 20 millió az, ami illegális. Ugye nagyon sok ország van még a világon, Európára ez már nem annyira jellemző, bár van itt is néhány ország, amiben erősebbek a megszorítások, de igazából vannak olyan országok, ahol még tiltják az abortuszt, és ezért mutatja azt, hogy ebből 20 millió illegális, és azon belül is látjátok, hogy nagyon sok ebből az anya életét veszélyezteti, illetve nagyon sok, több tízezer nő hal meg évente abortusz miatt. Azért kezdtem ezt a sort 1967-tel, mert én akkor születtem. 1967-ben 187.227 terhesség megszakítás volt. Ez egy olyan korszaknak a közepén járunk körülbelül, hogy az 50-es évek vége felé, 56-tól elkezdődtek bizonyos lazítások, és megengedték az abortuszt bizonyos keretek között, tehát AB bizottsággal, stb. De azt látjuk, hogy 200 ezer fölé is ment a terhesség megszakításoknak a száma, mert bizonyos mértékben egyfajta születés szabályozásnak is tekintették, nem volt megfelelő felvilágosítás, nem voltak fogamzásgátló tabletták, és azt látjuk az évek folyamán, hogy szerencsére nagy mértékben csökkent, de most, ahol körülbelül járunk, most már a 40 ezer környékénél vagyunk éves viszonylatban, de ez azt is mutatja, hogyha itt... Ja, még akkor még egy gondolat előtte, hogy a mai utóbbi időben több olyan kampány is volt, hogyha már valaki teherbe esett, hogy akkor legalább hordja ki, szülje meg és adja örökbe. Ha nem nagyon jól látszik a kép, akkor ugye az van a plakáton, hogy azt is megértem, hogy nem vagy még kész rám, de a felület úgy folytatódik, hogy de inkább adj örökbe, hadd éljek. Tehát ez is egyfajta kampány volt az utóbbi időben, és ezt szerettem volna még mutatni, hogy 100 élve születésre jutó terhesség megszakítás 2009-ben az volt, hogy 100 terhességből mondjuk megyékre lebontva, ugye itt Nógrád és Heves megye a legmagasabb, ott 64 abortusszal végződött. Tehát nem véletlen, hogy fogy a nemzetünk, és ez a téma eléggé megosztja a társadalmat, főleg ugye Magyarország inkább egy ilyen keresztény nemzetnek mondják, és látjuk, hogy mai napig is éles viták vannak ebben, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdés, de látjuk azt, hogy még mindig nagyon magas. Mondjuk én svédországi adatokat tudok, ahol körülbelül ez az adat mondjuk 100 főre jutva az olyan 6 és 8 között van. Tehát azért nem mindegy, hogy 100 terhességből, egy áldott állapotból 50-60 ember biztos, hogy nem születik meg, vagy csak 7-8 az, amelyik nem születik meg. Itt látjátok azokat a törvényi szabályzásokat, ami lehetőséget ad az abortuszra. Ugye van az anya részéről, hogyha valamilyen egészségkárosodása vagy veszélyezteti az anya életét, vagy a magzatnak van olyan rendellenessége, vagy erőszak, vérfertőzés miatt történt bűncselekmény következménye. Illetve van egy, ami... A szociális, illetve pszichés indikáció, és itt a következő ábrán szeretném mutatni azt, és talán ez a, hogy lássátok, amit itt pirossal, vagy egy kicsit vörössel ki is emeltem, hogy erre hivatkoztak a legtöbben. Tehát igazából se az édesanyát, se a magzatot, se pedig az ilyen kriminológiai eseteket nézve nem éri el a 5-6%-ot, vagy még annyit sem, hanem legtöbb esetben az anya azt mondja, hogy nem tudom vállalni, nincs pénzem, nincs megfelelő hátterem. Tehát ez egy nagyon könnyű kiskapu arra nézve, hogy az édesanya amellett döntsön. Tehát itt látjátok, hogy százalékosan is 97, és most sem állunk jobban, bár ugye ez még 2000 előtti adat. Néhány gondolatban csak egy picit átnézni az, hogy milyen álláspontok is vannak az abortusszal kapcsolatosan. Ugye van a konzervatív álláspont, ami ugye a fogantatással kezdi az életet, ezért teljes mértékben védi, és nem járul hozzá az abortusz. A liberális álláspont ugye az, hogy a születés után kezdődik igazából az élet és ez az anyának egyfajta önrendelkezési joga, hogy mit tesz a testével. Feminista mozgalmak, az, ugye van ez a kijelentésük, hogy a hasam az enyém, és azt teszek vele, amit akarok. És akkor ennek a közép állapotát, valami mérséget állapotot képviselők pedig azt mondják, hogy valahogy ezt össze kéne gyúrni, hogy mind a két oldal jól járjon, és valahogyan össze kéne egyeztetni az anya jogait is, de azt is, hogy a magzatnak is vannak valamiféle jogai. Itt látjátok a pro és kontra dolgokat, ami miatt támadják egymást, és ez egy óriási feszültség, és én azt gondolom, hogy most az új alkotmányban is, ahogy itt tegnap talán Tokics Imre beszélt erről, hogy még mindig megvan ez a fajta védelem, és nem tudjuk, hogy... Igen? 2 perc, igen. És még nem tudjuk, hogy hogyan fog végződni, de ez van. Itt a különböző megszakítási szindrómákat láthatjátok, illetve azoknak a szövődményeit, amit okozhat. És amit még el szeretnék mondani, ami azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódóan érdekes, az, hogy... egy-egy ilyen esetben, amikor valaki... és itt egy ilyen esettanulmányban én feldolgoztam, hogy aki egy ilyen döntést meghoz, az valóban kimutatható, mint itt az első előadásban is szó volt rá, amit Gáborék, illetve Róbiék tartottak, hogy egy boldog családban kevésbé fordulnak elő ilyen esetek. Tehát ott is kiderült, hogy házassági probléma van, évtizedekre visszanyúló problémák vannak. Maga a házasság kötés sem úgy történt meg. A férfi öngyilkossággal fenyegette meg a feleségét, illetve a menyasszonyát, ha nem jön hozzá. És aztán az édesanyja már eljutott oda, hogy nem akar több gyereket ettől a férfitől. És megtörtént az abortusz, és egy lelki gondozói beszélgetésben egyetlen fél mondat szólt arról, hogy mi is történt vele, és ebből derült ki, 18 évig igazából senkinek nem beszélt arról, hogy abortusza volt. És amire én gondolok, az, hogy az egyház nagyon jó álláspontokat képvisel ezen a területen, tehát támogatja a gyermek megszületését, de teljes mértékben az édesanyára bízza, és bátorítja a gyülekezetet, a közösséget arra, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a gyermek megszülessen, de vegyük tudomásul, hogy Istentől szabad akaratot kaptunk, és az ember hozhat jó és rossz döntéseket is az életében, de ha a kezünk szabad, és a követ el tudjuk ejteni, akkor képesek leszünk arra is, hogy segítsünk. Angliai eset, nem magyar eset, de ahogy láttátok, Magyarországon is nagyon sokan vannak, akik 14 éven alatt történik az abortusz, és meghozzák azt a döntést, hogy esetleg megszülik a gyermeket. És záró gondolatként egy zsoltár, amit azt gondolom, hogy nagyon jól ismertek. Isten a fogantatásunktól kezdve ismer bennünket, és tudja a mi életünket, és azt gondolom, hogy ha egy közösség, egy gyülekezet tud ezekről a dolgokról beszélni nyíltan, és feljönnek ezek a dolgok, és valaki elmeri mondani azt, hogy milyen dilemma előtt állok, mert az az édesanyja, akivel én az interjút csináltam, nem tudott beszélni se a lelkészével, se a diakónusával, senkivel sem, mert úgy érezte, hogy inkább csak elítélés van ebben a kérdésben, és nem segítségnyújtás. Ha ebben tudunk változtatni, akkor talán több gyermek születik meg, bizalmasabbak leszünk egymással, és talán nem lesznek ilyen problémák. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem nem voltam túl hosszú.